Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér az évtized végére a régió legfontosabb kereskedelmi és turisztikai központja lehet, jelentette ki a miniszterelnök a reptér új épületkomplexumának ünnepélyes alapkőletételén. Felidézte, alig 20 éve esett meg az a csúfság, hogy az akkori kormány eladta az ország aranytojás tojótyúkját, a repülőteret, ráadásul egy olyan külföldi befektetői csoportnak, amely nem a reptér átfogó fejlesztését, hanem a rövid távú nyerességet tartotta a legfontosabb céljának. Ezért el is maradtak a fejlesztések, beindult az ingatlan Panama, nem jött létre a reptér és a városközpont közötti vasúti összeköttetés, az akkori befektetők megelégedtek egy nemzetközi viszonylatban közepes méretű és közepes jelentőségű reptérrel, tette hozzá a kormányfő. Ugyanakkor hangsúlyozta, 14 év kitartó munka után 2024-ben az állam ismét többségi tulajdont szerzett a magyar repülőtérben. Jelezte, tavaly rekordot döntött és elérte a 20 milliót az utasforgalom, valamint 331 millió euró jövedelmet termelt a reptér, ami negyedével több a tervezetnél, ez pedig azt jelenti, hogy a beruházás a vártnál 2 évvel hamarabb térülhet meg. Napjainkban a család mint érték jelenik meg a hétköznapokban, ezért nagyon fontos minden olyan kezdeményezés, amely a családoknak tud segíteni, hogy a kisgyermeket nevelő szülők, illetve a kicsik egészséges, boldog gyermekkor tudjanak együtt megélni, mondta Konz Zsófia Budapesten. A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Ringató gálaesten beszélt erről, családok, gyermekek és foglalkoztatás vezetők előtt. Mint fogalmazott, 2010 óta igazi családbarát fordulat valósult meg Magyarországon az élet 3 területén. A kormány elindította a nagy családi adócsökkentési programot, amelynek részeként idén januártól 500 000 édesanya vált személyi jövedelemadómentessé, 2029-től ez a szám 1 millióra nő, a családi adókedvezményt pedig dupláztuk, hangsúlyozta az államtitkár. Több milliárd forintos átfogó energetikai korszerűsítést végeznek a Heves vármegyei Markot Ferenc kórházban, közölte az EGRI intézmény. Tájékoztatásuk szerint a beruházásra 6,2 milliárd forint támogatást nyert a kórház az egészségügyi energiahatékonysági program pályázatán. A támogatói döntést követően jelenleg a projekt előkészítése zajlik. Ebben a szakaszban készül el az előzetes energetikai tanúsítvány, a végleges szakmai terv, valamint a kivitelezési terv dokumentáció, tették hozzá. A tervek szerint az idén kezdődő és mintegy 3 év alatt megvalósuló kivitelezés részeként a 4 emeletes hotelépületben, valamint az irgalmas rendi épületben és a rendelőintézetben elvégzik a lapos tetőhő és vízszigetelését, a homlokzat és lábazat hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, új villámvédelmi rendszert építenek ki, akadálymentesítenek, bevezetik az energiamenedzsmentet, valamint kicserélik az energetikai rendszer környezetterhelő berendezéseit. A Kárpát-medence a tehetségek földje, nem hagyhatjuk, hogy akár egyetlen fiatal tehetség is elkalódjon, hangsúlyozta a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért fiatalokért felelős államtitkár a Nemzeti Tehetségprogram 2026-os évadának indító sajtóeseményén Budapesten. Varga Bajusz Veronika elmondta, a tehetség ajándék, hazánk legnagyobb erőforrása, a tehetséggondozás ezért nemzeti ügy. Felidézte, a Nemzeti Tehetségprogramot 17 évvel ezelőtt indították, hogy támogassák a tehetséges magyar fiatalokat, tanáraikat, intézményeket, szakmai műhelyeket céljaik elérésében. Mint mondta, a program eddig 22 000 projekt megvalósulását segítette, összesen 45 milliárd forint összeggel. Sport. Fontos, hogy lerakjuk egy egészséges nemzet alapjait, és a sport mindennapjaink része legyen, mondta Schmidt Gábor a Sportoló Nemzet tanév Székesfehérvári állomásán. A sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár kiemelte, ezeken az alkalmakon a gyerekek sportágat választhatnak, hiszen több sportág képviselői is bemutatót tartanak, valamint a diákok olimpiai bajnokokkal találkozhatnak. Végül az időjárásról. A vastag összefüggő felhőtakaró csak lassan hagyja el az országot kelet-dél-kelet felé, közben nyugat felől újabb felhősödésre számíthatunk. Az Alföldön további vegyes csapadék, majd hószálingozás, kisebb havazás valószínű, de közben nyugat, északnyugat felől is növekszik a vegyes csapadék előfordulási esélye. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +5 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Határon innen és Határainkon túl rádiunk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban folytatjuk dr. Petővári Ákos irodalomtörténésszel készült beszélgetésünket, aki a Kassai Kazinci napokra írt tanulmányt Márai Sándor műveinek befogadásáról a rendszerváltás előtt és után címmel.
A nagyszülei révén akkor a Ákosnak a kassai kötődése az érthető. Vissza tud emlékezni, hogy életében mikor járt először Kassár, és mi az, ami annyira megfogta ebben a városban?
Ha mikor gyerek voltam, azért nem értett kibejárkálni a határon egyszerűen. Hát rokon látogatásra jártunk egyre gyakrabban aztán. Itt kell elmondanom, hogy Löffel Béla szobrászművésznek a rokona vagyok. Löffel Béla bácsi készítette a Kassai Dóm falán a Rákóczi emlékművet. 1938-ban történetesen, és amikor Horthy Miklós bevonult a városba, akkor virágözön volt ott az emlékmű környékén. Úgy vagyok rokon a Béla bácsinak, hogy a nagyapámnak a húgát, Petró Emiliát, Milka nénit vette el feleségül, ő volt az első felesége, és november 7-én mindig jártunk, mert nálunk ugye szabadnap volt, Csehszlovákiában pedig munkanap, és amikor elkészült Fábri Zoltánnak a síremléke, akkor Béla bácsi elvitt minket Stószra, és megmutatta az emlékháznak a falán a domborművet. És hát a többi rokonunkat, keresztmamát, meg a többieket azért egyre gyakrabban látogattuk.
A kassai temetőben sok híres magyar nyugszik?
Igen. Béla bácsinak van ott a emlékmű, ami történetesen ő saját magáról készített, meg Milka néniről, meg a második feleségéről, Szönyes Kláráról.
Nincs ilyen külön részleg, hogy magyar temető, ugye?
Hát nagy részt ugye magyarok nyugszanak, amit Márai Sándor is emleget a temetőt.
Az ilyen műemlékvédelmi temető?
Hát a legfontosabb sírokat védik.
Akkor oda is érdemes lenne egy vezetett túrán részt venni.
Ami a vezetett túrát illeti, Barassa Zoltán az, aki magyar és szlovák nyelven szervez túrákat, én mindig megkapom a túra útvonalát.
A tanulmányában is említette a szlovákok viszonyát egy kicsit Máraihoz. Hogy látja, hogy ma mennyiben változott a megítélése?
Hát az, hogy felkeresik az emlékmúzeumot.
Szlovákok is?
Igen, ez az egyik dolog. A másik, hogy most már azért oldódnak ezek a konfliktusok, érzésem szerint. Vannak elszigetelt esetek, szóval mivel a szlovák nyelvnek az alapjait azért csak ismerem, tehát tudok tájékozódni. Meg hát nyilván angolul kényelmesebb beszélgetnem, például szlovák fiatalokkal, és egy hosszú magyarországi úton együtt utaztunk, és érdekes volt a számomra, hogy azért elég objektívan látják a közös történelmünket. Tehát mondjuk a közös parlamentet például. Bár volt egy érdekes megnyilvánulás, hogy jó Hungarians always say felvidek. Hát mondtam nekik, hát persze nem erről beszélgettünk eddig, hogy Magyarországnak a szerves része volt felvidék.
És nem ez a témánk, de én nagyon szeretem Esterházy János politikusunkat is, és emlékszem, hogy Kassán csak egy kapuajban ráccsal elzárva volt a szobra. Ez már így van, ön szerint?
Mostanában nem láttam a szobrát. Most erre nem emlékszem.
De reméljük, hogy ott van még.
Ja, természetesen. Igen, mert siet hozzá kell tennem, hogy a második világháború után nagyon sok emléktáblát, magyar vonatkozású emléktáblát eltávolítottak. Jelen pillanatban ezek láthatók. És hát például Barassa Zoltán megmutatja ezeket az emléktáblákat. Meg érdemes a főutcán úgy ismerni, hogy nem csak a bevásárlóközponthoz sietni, hanem az emléktáblákat is megnézni.
Barassa Zoltán városbemutató előadásait, túráit a YouTube-on is meg lehet találni. Nagyon ajánlom mindenkinek, és nagyon remélem, hogy sokáig fog még élni. Évek óta tervezek vele egy hosszú beszélgetést, és nagyon remélem, hogy ez meg is fog valósulni. Egyszer a Miskolci könyvtárban egy könyvbemutatón találkoztam vele. Kassáról írt egy könyvet, egy úti könyvet, és azt is nagyon szeretném beszerezni. Nemrégiben jártam Kassán, és sajnos a Dómban nem sikerült bejutni a Rákóczi sírhoz lejutni, és már mástól is hallottam, hogy ez nem sikerült. Ákos, erről tud valamit?
Nem látok különösebb gondot ebben. Tehát egy kis türelemmel kell lenni, és akkor le lehet menni. Ami pedig Barassa Zoltánnak a könyvét illeti, ajánlom mindenki figyelmébe. Ez nem egy megszokott útikém. Ebben szerepel a jelenetes Barassa Zoltán féle humor végig.
Tehát akkor nagyon olvasható.
Igen, nem láttam még ilyen útikévet, megmondom őszintén, mint ez.
Ön szerint Magyarországon lehet kapni?
Ebben nem vagyok biztos.
Világhálón utána hát nézünk.
Kassán meg kell nézni. Nekem dedikált kötetem van.
Kassán még egy a Dómon kívül egy nagyon fontos magyar kulturális emlék, az a Rodostói háznak a megléte. Régen jártam már arra.
Igen, ezt feltétlenül érdemes megnézni, mert itt arról van szó, hogy a berendezésnek egy részét Rodostóból szállították annak idején Kassára, és ez kialkotta a bútorozatot, kifaragta, meg kiesztergályozta második Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem. A szakáll állítólag tele volt faforgáccsal, és nagyon dolgozott egész nap, és hogyha valaki megkérdezné, hogy milyen stílusú az a bútorzat, akkor a válasz az, hogy Rákóczi Ferenc stílusú.
A emlékmúzeum Márairól, egy nagyon színvonalas, többszobás komplexum, és nagyon jó azt látni, hogy mindig van ott valaki.
Igen. Különösen az ebédlő az nagyon érdekes, mint hogy a fotón szereplem, amikor a családot körülüli az asztalt. És Ötvös Annával nagyon jókat lehet beszélgetni hát a kiállításról.
Érdemes felkeresni, a belvároshoz nagyon közel van ez a múzeum. A márai életútjával kapcsolatban ön hogy látja, hogy jól tette Márai, hogy nem jött haza, és akkor nem lehetett volna ilyen életművet alkotnia, vagy pedig máshogy ment volna az irodalmi életünk. Tudom, hogy nincs ilyen a történelemben, hogy mi lett volna, ha, de Márai nem bánta meg ön szerint, hogy nem jött haza?
Ő, amikor látta, hogy a könyvei ott vannak a raktárban, és nem fognak megjelenni, akkor úgy érezte, hogy sem értelme, hogy Magyarországon továbbra is maradjon. Szóval nagyon őszintén leírta, hogy elhangzott. Na de mi történt ezekkel a könyvekkel? Ugye egyesek azt gondolják, hogy ott a raktárból egyenesen mentek az úzdába a könyvek. Hát nem. Ugye a kommunistáknak több eszük volt, mert ők szépen nyugaton eladták ezeket a könyveket. Így aztán bevételhez lehetett jutni.
Tehát ők tudták, hogy milyen embert veszítenek el, és mégis hagyták.
Igen. Igen. Úgyhogy Márai Sándornak olyan komoly nézetei voltak a világról, meg Magyarországról, hogy szó se lehetett arról, hogy amíg a szovjetek Magyarországon tartózkodnak, hogy ő visszajöjjön. Az életének az utolsó szakaszában megindultak az intenzív tárgyalások a könyvei kiadásáról, de hát akkor már ő egyre rosszabb lelki állapotban volt, mert elveszítette a nevelt fiát, a feleségét, és az ő egészsége is megromlott.
Pedig egy kicsit kellett volna már csak élni a rendszerváltásig.
Nagyon kevés időt kellett volna várnia. Nagyon keveset.
Ez nagyon tragikus.
Igen. De hát ő egy tanfolyamra járt, arra fegyverhasználatot tanulta meg.
Akkor tudatosan készült rá.
Igen.
És még visszatérve a Magyarország eljöveteléről, az egyik könyvében nagyon drámaian írja le azt a jelenetet, ahol a ottani kommunista rendőrtől megkapják a útlevelet, és az a búcsú, az nagyon előttem van, az a fájdalom is, hogy mennie kell. Tudna mondani, még most Balassa Zoltánt említettük, olyan felvidéki értelmiségieket, akiket ön személyesen is ismer, vagy ismert, akik nem hagyták kihunyni az évtizedek alatt sem a magyarországi irodalmi életet Kassán?
Hát elsősorban Gál Sándor tudnám mondani, a íróköltők közül. Ő eredetileg egy kassai magasházban lakott, bérházban, de Buzitára költözött, ez a magyar határ közelében van. Ő képviselte Kassán az irodalmat, úgyhogy belsejében meg a prózájában akarta a magyarság érdekeit képviselni.
És a más irodalomtörténészeket még ki tud emelni?
Hát szerintem most egy nemzedékváltás van kibontakozóban, és Eötvös Annának tudnám mondani a tevékenységét.
Azt hogy éli meg, hogy gyerekként rokonlátogatóban még sokkal több magyar szót hallott az utcán, most meg már nagyon keveset?
Ez nehéz kérdés, mert most már, hogyha valaki magyarul szólal meg, az nem olyan idegesítő egyesek számára. Bár volt konfliktus helyzetem.
Nem régiben?
Hát korábban, igen, de amit át kellett hidalni. Szóval azért mind a két félnek közelednie kell egymáshoz szerintem.
De jó az a tudat, hogy van olyan étterem, ahol rendszeresen mindig találtunk magyar pincért.
Igen, igen.
Meg ott vannak az intézmények, amik még a Márai Gimnázium, például ami még őrzi a magyar végvárat. Most Kassával kapcsolatban sokat gondolkodtam ezen, hogy melyik a jobb, az, ami Máraival történt, hogy el kellett hagynia a szeretett városát, és végül nem látta úgymond az elszlovákosított verzióját, vagy pedig az lett volna neki nehezebb, hogyha ezt végig kellett volna néznie.
Ahogy beszéltünk itt róla, amikor a csehek elforralták a várost 1918 végén, akkor ő nem tartózkodott. Azért hivatkoztam a nagymamámra, hogy akkor hogy volt az egész, hogy történt, és akkor sem tartózkodott, amikor a magyar vörös hadsereg visszafoglalta a várost, mert akkor Pesten volt abban a időszakban. Tudomásom szerint én így tudtam rekonstruálni. A nagyszüleimnek Trianon után el kellett hagynia a város Miskolcra költözni, családi házat építeni.
Akkor ők ezt nem láthatták?
Ők nem láthatták, viszont a keresztanyám, akivel rokonságban is voltunk, tehát úgyhogy a nagyapám testvérének a lánya, ő kassai lakos volt, mint hogy annyian a rokonságomban, és őt már az élete alkonyán fogadtam róla, és a díszkapuról beszélt, amit átszólt a Korti Miklós bevonulásához. A nagyapám nyilván katonaruhában ment, amikor Kassát Korti Miklós visszacsatolta, és akkor küldte a képeslapot a nagymamámnak.
Ez egy fekete-fehér képeslap a Kassai dómról. Utána a nagyapja nem került veszélybe így katonaként a háborúban?
A másik világháborúban, amit konkrétan tudok, például Erdély visszacsatolásában részt vett. Ezt színes diákról tudom, mert a nagyapám fotóművész volt, és az igyekezett mindent megörökíteni. A két világháborúval kapcsolatban sok fotója van.
És hol esett fogságba?
Soha nem esett fogságba. Ez volt a szerencsé.
Melyik volt az utolsó része, ahol még harcolt?
Én arról is tudok, hogy ugye a Szovjetunióban is kellett mennie.
Akkor volt a Donkanyarnál?
Hát szóval azért sok mindent megélt, amiről persze nem beszélt különösebben, mert mondjuk én még általános iskolás voltam, amikor ő eltávozott, úgyhogy...
És nem is írt erről?
Még nem tártam fel teljesen.
Vannak naplói?
Hát még fejezését mindig keresem, mert...
Nehezen olvasható az írása?
Nem, nagyon szépen olvasható. Úgyhogy én mindig fognak felbukkanni dokumentum.
És ha ne adj Isten, Ákost a Jóisten majd 30-40 év múlva magához szólítja, akkor ezek a naplók jó kezekben fognak maradni?
Egy naplóról tudok csak.
Akkor a lánya azt tudja, hogy milyen értéket képvisel?
Igen.
Akkor vigyázni fog rá, tehát ebből még akár fontos dolgok is kiderülhetnek.
Remélem.
Ön érez erőt azzal kapcsolatban, hogy még ezzel a naplóval tudatosabban foglalkozzon? Akár egy tanulmány megírása?
Nem, azt lezártam, és annak örülök, hogy az interneten megtalálható a japán lapról.
Igen? Igen. Na, hogy találhatjuk meg?
Tehát úgy, hogy a Gömörország című folyóiratnak a számáról van szó, 1918-as eseményekről, 2018-as szám.
Akkor arról ír. De akkor ez csak egy része a naplónak.
Az egész napló.
Az egész napló benne van? És a nevet hogy tudjuk keresni?
Gömörország, 2018.
És a nagyapjának a neve?
Lecsó Nándor.
A nagymamájának mekkora tragédia lehetett, hogy akkor ő az első világháborúban, amikor a vörös csapatok Kassát visszafoglalták pár hétre, akkor Kumbéla megígérte, hogy akkor Kassát nem hagyjuk, és aztán mégis hagyták, és utána Miskolcra költözése után meg Kumbéla utca lett a mai Soltész Nagy Kálmán utca, és neki a Kumbéla utcán kellett laknia.
Szemelvesz utcán lakott, ha mi laktunk
el. Ja, bocsánat, csak akkor a Kumbéla utcát ő soha nem vette a nevére.
Soha nem mondta. Mindig Soltész Nagy Kálmán utcát mondott.
Az előző kassai Kazinci napokra nem tudott eljutni, viszont azóta több híres magyar személy is elhunyt. Ő róluk megemlékezne?
Dr. Máté Lászlóról beszéltem. Ő a doktori disszertációmat segítette, és jelen volt a védésnél a Miskolci Egyetemen, és fel is szólalt, és azon kívül ide kell sürgősen tennem dr. Juhász György Fábri Zoltán orvosa, és ott volt, és felszólalt, sajnos már ő sincs az élők sorában, és őróluk szoktam sokszor visszaemlékezni.
Mikor lesznek a következő Kozinci napok?
Novemberben. És készülök rá már.
Egy új tanulmánnyal?
Igen, igen. Ezt dédelgetem.
Valamit elárulhat ebben?
Igen, igen. Mész László papköltő. Katolikus papköltő. Tevékenysége. Szóval azért ő is megjárta a adakutyát, hogy mondjam, szóval sokat kellett átélnie, de ő mindig az életet tartotta elsődlegesnek. Életigenlését kell kiemelni.
Régóta foglalkozik már vele?
Igen.
De még tanulmányt nem írt?
De írtam, és ha meg is jelent a Kassai Figyelőben. Hát ő Fábri Zoltánnak volt a kortársa, és hát állandóan levelezték egymásra, és hát a levelek megvannak a Somorjai Magyarság Kutató Intézetben.
A Kassai Figyelő újság, amit említett, máig megjelenik?
Igen, hát mondjuk a mai világban egy folyóiratot fenntartani eléggé bonyolult dolog.
Ez online?
Magyar nyelvű, nem. Úgy tudom, hogy most még papíron.
És havonta jelenik meg?
Havonta.
És hol lehet olvasni?
Kassán.
Csak Kassán?
Meg hát Pesten hozzájutni.
De például a Miskolci könyvtárban nem lehet megtalálni?
De.
Ott is?
A helytörténeti könyvtárban.
A helytörténeti könyvtárban. Igen. Akkor nagyon remélem, hogy személyesen fogunk találkozni most már végre idén, mert a másik nagy álmom, hogy én is eljussak a Kozinci napokra, ott rengeteg értékes előadást tudnék rögzíteni. Én Petővári Ákos irodalomtörténésznek nagyon köszönöm, hogy bemutatta a Márairól szóló tanulmányát, és köszönöm, hogy kicsit segített szellemileg eljutni most Kassára, és mindenkit bíztatok arra, hogy ezt fizikálisan is tegye meg, mert nem fog csalódni ebbe a gyönyörű városba. Köszönöm még egyszer a beszélgetést, és boldog új évet kívánok önnek.
Viszont kívánom, és köszönöm a lehetőséget. Nagyon jó esett.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Petővári Ákos irodalomtörténésszel beszélgettünk, aki a Kassai Kazinci napokra írt tanulmányt Márai Sándor műveinek befogadásáról a rendszerváltás előtt és után címmel. A műsort Grunda János szerkesztette, nevében is búcsúzom önöktől a bemondót, Klész Beátát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái. Leó pápa találkozott a római papsággal. Figyeljetek a fiatalokra és egymásra. Vasárnap nagybőti lelki gyakorlat kezdődik a Vatikánban. A Szent Tizedik Pius Társaság elutasítja a szentjék javaslatát, püspökszentelés terv szerint. Gyűjtés a szentföldi keresztényeknek. Reményt ad, békét vet.
14. Leó pápa találkozott a római papsággal. Evangelizáljatok, figyeljetek a fiatalokra és egymásra. Róma püspöke nagybőjt elején csütörtökön a Vatikánban találkozott egyházmegyéje papjaival. Arra kérte őket, hogy élesszék föl a hivatás lángját, melyet a napi rutin, a fáradtság, a nehézségek eltompítanak. A plébániák fogjanak össze azért, hogy a mobilitásban élő híveket megszólítsák, különös tekintettel a fiatalokra, akik irányvesztettek. Nem elég a szentségek kiszolgáltatása, az evangéliumot kell hirdetni, buzdított Leó pápa. Baldassare Reina bíboros, római helynök köszöntötte a pápát, aki nagy örömmel üdvözölte a 6. pálteremben összegyűlt papságot. Igaz, hogy a nagybőti időszak elején vagyunk, ez a találkozó mégsem penitencia, legalábbis számomra, hanem nagy öröm, jegyezte meg tréfálkozva a Szentatya.
E almeno per me una grande gioia, e lo dico sinceramente.
A lelkipásztori év elején Jézus szavaiból nyertünk ösztönzést, amelyeket a szamáriai asszonynak mondott Jákob kútjánál. Ha ismernéd Isten ajándékát. Az ajándék, mint tudjuk, egyben felhívás is arra, hogy kreatív felelősséggel éljünk. Ne csupán passzív végrehajtói legyünk egy előre meghatározott lelkipásztori tervnek, hanem leleményességgel és karizmánkkal működjünk együtt Isten művével. Pál apostol e szavakkal fordul Timóteushoz, melyek számunkra is irányadók lehetnek. Emlékeztetlek téged, hogy éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának tüzét. Ezek a szavak nem csak az egyénnek, hanem a közösségnek is szólnak, és ma nekünk is. Róma egyháza, emlékezz, hogy éleszd fel magadban Isten ajándékát. Mit jelent feléleszteni? Tette fel a kérdést a Szentatya, majd kifejtette. Pál így buzdította a közösséget, mely elvesztette a kezdetek frissességét és lelkipásztori lendületét. A változó körülmények hatására az idő múlásával némi fáradtságot tapasztalnak, csalódottak vagy frusztráltak, egyfajta lelki és erkölcsi dekadenciát éreznek. Ekkor az apostol emlékezteti őket, hogy élesszék föl magukban a kapott ajándékot. A felélesztés szó használata a hamu alatt rejtőző parázs képét idézi föl bennünk, ahogy Ferenc pápa mondta, fújjunk rá a tűzre, hogy felélesszük a lángot. A római egyházmegyének is erre van szüksége a lelkipásztori munkában. Ég a tűz, de mindig újra föl kell éleszteni. Az égő tűz az Úr visszavonhatatlan ajándéka, a lélek rajzolta meg egyházunk útját, történelmét és hagyományát, amelyet kaptunk, és amit közösségeinkben tovább viszünk. Ugyanakkor alázatosan be kell ismernünk, hogy ennek a tűznek a lángja nem mindig ugyanolyan élő, ezért újra kell szítani. A gyors kulturális változások és a környezet, amelyben küldetésünket végezzük, olykor fáradtá tesz minket a vállunkon a napi rutin súlyával, vagy elcsüggeszt minket a hittől és a vallásgyakorlástól való egyre erősödő eltávolodás, ezért érezzük, hogy ezt a tüzet táplálni és újjáéleszteni kell. Leó pápa ezután 3 lelkipásztori szempontot ajánlott megfontolásra a római egyházmegye papjainak. A plébániák élete és az evangelizálás, a közös munka és a fiatalokra való odafigyelés. A plébániák mindennapos lelkipásztori életével kapcsolatban először is háláját fejezte ki a Szentatya, megismételve Ferenc pápa szavait, melyeket 3 éve a Krizma szentelő szentmisén mondott. Köszönöm szolgálatotokat. Köszönöm azt a sok jót, amit rejtve végeztek. Köszönöm papi szolgálatotokat, melyet gyakran sok fáradozás, meg nem értés és kevés elismerés között végeztek. A fáradozás és meg nem értés azonban alkalom lehet arra is, hogy elgondolkozzunk az előttünk álló lelkipásztori kihívásokról, fűzte hozzá Leó pápa. Elsőként említette a keresztény beavatás és az evangelizáció közötti kapcsolatot, melyet meg kell fordítanunk. A szokásos lelkipásztori rendszer klasszikus modell szerint arra összpontosít, hogy biztosítsa a szentségek kiszolgáltatását. Ennek azonban előfeltétele, hogy a hitet a környezet, a társadalom, a család átadja. Valójában az elmúlt évtizedekben végbe ment kulturális és antropológiai változások azt jelzik, hogy ez már nincs így, sőt, a vallásgyakorlás egyre inkább gyengülni látszik. Sürgősen vissza kell térni az evangélium hirdetéséhez. Ez a prioritás.
Questa è la priorità.
Figyelmeztetett a pápa. Alázatosan, de nem csüggedve be kell ismernünk, hogy az általunk megkeresztelt emberek egy része nem tapasztalja meg az egyházhoz való tartozását. Mint minden nagyváros, Róma is örök mobilitásban él. Lakói új módon élnek benne. Megváltoztak, bonyolultabbak, és olykor szétszakadozottak lettek személyi és családi kapcsolataik. Ezért a plébániai lelkipásztorkodásnak újra az ige hirdetést kell az első helyre állítania, hogy az emberek újra kapcsolatba kerüljenek Jézus ígéretével. Ebben az összefüggésben felül kell vizsgálni a keresztény beavatást, ami gyakran az iskolához kötődő ütemben történik. Ki kell kísérletezni új módokat a hit átadására, hogy újból bevonjuk a gyerekeket, a fiatalokat és a családokat. A második szempont az összefogás.
Imparare a lavorare insieme.
A szeretett közösségben végzett munka, folytatta a római papsághoz intézett beszédét 14. Leó pápa. Ahhoz, hogy az evangelizálásé legyen a főszerep, nem gondolkodhatunk és cselekedhetünk elszigetelten. Régebben a plébánia stabilabban kötődött az adott területhez, és hozzátartoztak az ott lakók. Ma azonban az életmód és életstílus mobilizálódott, és sokan nem csak a munka miatt hagyják el a lakónegyedüket, hanem máshol élik meg kapcsolataikat is. Önmagában a plébánia nem elég ahhoz, hogy olyan evangelizáló folyamatot indítson el, mely azokat is eléri, akik nem tudnak megfelelően részt venni benne. Az olyan nagy területű egyházmegye, mint a római, le kell, hogy győzze az önreferencialitás kísértését, ami túlterheltséghez és szétforgácsolódáshoz vezet. Egyre inkább össze kell fogniuk, különösen a szomszédos plébániáknak, közös programokat szervezni, koordináltan együttműködni. A harmadik szempont a fiatalokra irányuló figyelem.
La vicinanza ai giovani.
Amint tudjuk, sokuk számára Isten és az egyház ma távoli fogalom. Észre kell vennünk, hogy mély egzisztenciális kétség lakik szívükben, elveszettek és számos nehézséggel küzdenek. Emellett a virtuális világ jelenségei is hatással vannak rájuk, aggasztó körükben az agresszivitás, ami olykor erőszakba torkol. Tudom, hogy ismeritek a helyzetet, és igyekeztek szembenézni vele, fordult papjaihoz Róma püspöke, majd hozzátette. Nincsenek könnyű megoldásaink, amelyekkel azonnal eredményt érnénk el, de amennyire csak lehet, hallgassuk meg a fiatalokat, legyünk jelen, fogadjuk el őket, osztozzunk kicsit életükben. Emellett pedig, mint plébánia, igyekezzünk párbeszédre lépni és együtt cselekedni a területi intézményekkel, az iskolával, a nevelési és humán szakértőkkel, valamint mindenkivel, aki szívén viseli a fiatalok sorsát és jövőjét. Leó pápa ezután a fiatal papokat bátorította, akik gyakran saját bőrükön tapasztalják meg ennek a generációnak és korszaknak minden lehetőségét és fáradalmát. Egy nehezebb és kevésbé hálás társadalmi és egyházi közegben félő, hogy kiürülnek saját energiáik, frusztrálódnak és elmagányosodnak. Tartsanak ki az Úrhoz való hűségben, dolgozzanak lelkesen, még ha most nem is látják apostolkodásuk gyümölcseit. Főként pedig ne zárkózzanak önmagukba, ne féljenek beszélni nehézségeikről, válságaikról, paptársaiknak, akik segíthetnek nekik. Valamennyiüktől pedig azt kérte a pápa, hogy hallgassák meg egymást, és figyeljenek oda a másikra, mert ezen keresztül élhetik meg a papi testvériséget. Kísérjük és támogassuk egymást kölcsönösen. 14. Leó pápa végül azzal búcsúzott a római papságtól, hogy őrizzék meg és növeljék hivatásukat a megtérés és megújult hűség útján járva, ami sosem a magány útja, hanem megkívánja az egymásról való gondoskodást. Így módon Isten szíve szerint való pásztorok leszünk,
saremo pastori secondo il cuore di Dio,
és a legjobban szolgálhatjuk római egyházmegyénket.
Rejtett dicsőség által megvilágítva, nagybőti lelki gyakorlat a Vatikánban. Február 22-én vasárnap délután kezdődik a Vatikánban Leó pápa és a római kúria számára a nagybőti lelki gyakorlat, amelyet ez alkalommal a Szentatya felkérésére Erik Warden püspök norvég trappista szerzetes tart. Az apostoli palota Pál kápolnájában folyó lelki gyakorlat február 27-én pénteken ér véget, amikor Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka megtartja első nagybőti prédikációját a római kúria számára. 14. Leó pápa nagybőt első vasárnapján délelőtt a város püspökeként apostoli látogatást tesz és szentmisét mutat be a termini pályaudvar mellett fekvő Szent Szív plébánián, majd a déli urangyala ima után 17 órakor kezdődik pápasága első nagybőti lelki gyakorlata a dolgozó szobája melletti Capella Paulina Pál kápolnában. A lelki gyakorlaton részt vesznek a római kúria tagjai, köztük a Rómában székelő bíborosok, a dikasztériumok prefektusai és a nagyobb szerzetes rendek legfőbb előjárói. Leó pápa felkérésére a nagybőti lelki gyakorlatok elmélkedéseit Erik Warden trappista szerzetest Trondheimi norvég püspök tartja, rejtett dicsőség által megvilágítva címmel. A lelki gyakorlat 5 napja során naponta 2 elmélkedést tart Erik Warden püspök. Reggel 9 órakor imádkozzák együtt a Pál kápolnában a délelőtti imaórát, amelyet az első elmélkedés követ. Délután 5 órakor kezdődik a második elmélkedés, amely után közös szentségimádásról vesznek részt a lelki gyakorlatozók, majd befejezésül a vecsernyét az egyház esti imáját mondják. A vasárnap este nyitó emlékezés címe Belépni a bődbe. Mint hogy a trappista rend valójában reformált ciszterci rend, így a nagy alapítóról, Clairvaux-i Szent Bernátról 2 emlékezést tart a mester, az elsőt hétfő reggel Szent Bernát a realista, míg a másik a csütörtökön Szent Bernát az idealista címmel. A többi emlékezés témái Isten segítsége, a szabaddá válás, az igazság ragyogása, ezren fognak elesni, én megdicsőítem őt, Isten angyalai, és végül a záró elmélkedés reményt kelteni címmel. A most 52 éves Erik Warden atya 1974. május 13-án született Norvégiában, az Oslói Egyházmegyéhez tartozó Sarpsborgban. Filozófiát és teológiát az angliai Cambridge-ben tanult, ahol teológiai doktorátust, majd a római pápai kereti intézetben kereti egyháztudományokból licenciátust szerzett. 2002-ben belépett a trappista rendbe. 2007. október 6-án tette le ünnepélyes fogadalmait a Leicester-sőri Szent Bernát-hegyi apátságban. 2011. július 16-án szentelték pappá. Ezt követően a római Szent Anselm pápai Ateneumban tanított, miközben a Vatikáni Rádió skandináv szerkesztőségében is dolgozott, ezért a rádió őt munkatársaként tartja számon. A Szent Tizedik Pius Társaság elutasítja a szentség javaslatát, püspök szentelés terv szerint. A hittani dikasztérium prefektusának, Fernández bíborosnak címzett levelében Dávide Pajerani atya, a társaság előjárója kijelenti, hogy nem lát lehetőséget a Szentszék által javasolt teológiai párbeszéd megkezdésére, mivel a zsinati szövegek utólagosan nem javíthatók, és a liturgikus reform jogosságát sem lehet megkérdőjelezni. Mivel nem sikerült közös megállapodásra jutni, ezért megerősítik új püspökök július 1-i szenteléséről hozott döntésüket. A Szent Tizedik Pius Társaság február 18-án szerdákat levelében nemet mond a Szentszék kifejezetten teológiai párbeszédre vonatkozó javaslatára, hiszen az amúgy sem kérdőjelezhetné meg a zsinat dokumentumainak a szövegét, sem pedig a liturgikus reform legitimitását. Ezért a társaság újból leszögezi, hogy kitart az új püspökök július 1-ére tervezett szentelése mellett. A Szent Tizedik Pius Társaság előjárója, Dávide Pajerani atya levélben válaszolt Viktor Manuel Fernández bíborosnak, a hittani dikasztérium prefektusának, miután február 12-én a Vatikánban találkoztak egymással, hogy megoldást keressenek a vitatott kérdésre. Fernández bíboros nyilatkozatában szívélyes és őszinte találkozóról beszélt akkor, amelynek során azt javasolta a társaság tagjainak, hogy kezdenek kifejezetten teológiai párbeszéd, egy nagyon sajátos módszertannal olyan kérdésekben, amelyeket még nem tisztáztak kellőképpen. A javaslathoz kapcsolták ugyanakkor azt a kérést, hogy a társaság függessze fel a február 2-án bejelentett püspök szenteléseket, mert ez az egyházi közösség döntő megszakítását jelenteni, amelynek súlyos következményei lennének a testvériség egészére nézve. Gyűjtés a szentföldi keresztényeknek. Reményt ad, békét vet. Nagypénteken meg ne feledkezzetek a szentföldről. Kezdettel Francesco Jelpo, ferences atya, szentföldi kusztos, február 17-én kedden felhívást tett közzé, hogy már közvetlenül a nagybőd kezdetén emlékeztesse a katolikus híveket világszerte a szentföldön élő keresztények támogatására. A szentföldét végzett gyűjtés a közösség és a remény kézzel fogható jele. Mottóval február 17-én tette közé Francesco Jelpo, ferences atya, szentföldi kusztos az alábbi felhívást. Nagypénteken meg ne feledkezzetek a szentföldről. A háború, az erőszak és következményeként a zarándoklatok elmaradása megnehezítette a helyi keresztény közösségek életét. A nagypénteki szentföldi pápai gyűjtés iskolákat, plébániákat és társadalmi projekteket támogat, továbbra is életben tartva a keresztény jelenlétet a szent helyeken. A ferences kusztos imádságra és nagylelkűségre hív, emlékeztetve mindenkit arra, hogy a húsvét a remény és az új élet forrása. Francesco Jelpo ferences atyát 14. Leó pápa 2025. június 24-én erősítette meg a szentföldi kusztos és a Sionhegyi Gvárdián minőségében, amely kinevezést a kisebb testvérek rendjének miniszter generálisa hozta meg a rendi definitóriummal együtt. Jelpo atya a 9 évi szentföldi kusztosként szolgáló Francesco Patton atyát váltotta fel. A most 56 éves Jelpo atya a kalábriai Lauriában született 1970-ben, a ferences rendbe lépve 28 évesen tett örök fogadalmat. Sokrétű tevékenységért folytatott eddig hittanár, intézményigazgató, rendi definitor, plébános, a Lombard rendtartomány Szentföldét felelős bizottságának elnöke, és mint a Szentföldi Kusztória olaszországi megbizottja. A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Virtes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Mane nobis cum Domine, 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 Mane nobis cum Domine.
Maradj velünk, leszáll az éj, lángol a szívünk, csak szólj, beszélj. Maradj velünk, leszáll az éj, hitünknek fénye szent kenyér.
Mane nobis cum Domine, Mane nobis cum Domine, Mane nobis cum Domine, Mane nobis cum Domine.
Maradj velünk, leszáll az éj, lángol a szívünk, csak szólj, beszélj.
Verse.
Sajgó Szabolcs, nem tudni kinek. Engedj imádkozni, nem tudván kiért és miért. Mert legjobban úgy is te tudod, mire van szükségünk, hogy kinek kell ma meggyógyulnia. Kibe kell beleüssön a halál, pontosabban a mennykő, kitől kell elvenni a hivatalt, hogy észhez térjen. Az út a maga útját nem ismeri, a virág semmit nem tud önmagáról, nem panaszkodik a fülemüle, hogy éjszaka nem alszik, még a lúd sem csodálkozik, hogy oldalt van a szeme. Az öreg majom meg ki nem találja, miért nem őszül. A hó szent, mert nem tudni kinek esik. Szent, ami akaratunk ellenére folyton érkezik.
Sajgó Szabolcs nem tudni kinek című versét Fehér István mondta el. Sajgó Szabolcs 1951-ben született Budapesten, 69-től a Regnum Marianum közösség tagja volt. 74-ben szentelték esztergomi egyházmegyés pappá. 81-től 90-ig Kanadában élt, ott lépett be a magyar jezsuita rendbe. 84-től 10 éven át a Szív újság szerkesztője volt Kanadában és Magyarországon. 90 és 94 között a Szent Ignác szakkollégium alapító lelkivezetője volt. A Szív Szent János Bogár mozgalmát is ő alapította. 93 és 2008 között a Dobogókői Maréza lelki és kulturális központot vezette. Író, költő és versfordító, a Maréza füzetek sorozat szerkesztője. 2014-től Budapesten a Párbeszéd háza igazgatója.
Thank you.
Urunk Jézus Krisztus, aki a kereszt súlya alatt megalázkodva kinyilatkoztattad a világnak megváltásod árát, add meg a harmadik évezred embereinek a hit világosságát, hogy fölismerve benned Isten és az ember szenvedő szolgáját, legyen bátorságuk követni téged ugyanezen az úton, mely a kereszten és a kiüresedésen át a vég nélküli életbe vezet. Urunk Jézus, aki teljes odaadással fogadtad el a kereszt halált üdvösségünkért, tégy minket és a világ minden emberét kereszt áldozatod részesévé, hogy létünk és cselekedeteink szabad és tudatos részesedés legyenek üdvözítő művedben. Urunk Jézus Krisztus, aki elestél az ember bűnének súlya alatt, és fölkeltél, hogy magadra vállald és eltöröld, add meg nekünk, gyönge embereknek az erőt, hogy hordozni tudjuk mindennapi keresztünket, és fölkeljünk eleséseinkből, és elmondjuk a következő nemzedékeknek üdvözítő hatalmad evangéliumát. Urunk Jézus Krisztus, aki halálküzdelmedben sem maradtál közömbös az ember sorsa iránt, és utolsó leheleteddel együtt az Atya irgalmába ajánlottad minden idők minden emberét, gyöngességeikkel és bűneikkel együtt, árazd belénk és a jövendő nemzedékekbe szereteted lelkét, nehogy közömbösségünk hiába valóvá tegye bennünk halálod gyümölcseit. Megfeszített Jézusunk, aki Isten bölcsessége és hatalma vagy, tiéd a tisztelet és a dicsőség mindörökké. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!